Egyetlen egy mondat elég.
Igen.
Egy célzott mondat évekig kísérti az embert, és amit kevesebben szoktak tudni, meghallani, hogy a túlzott dicsérése a testnek is hasonló hatást válthat ki.
A mai adást a DAV önbizalom program támogatja.
Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Dugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Míg a mi generációnk jelentős része olyan verbális visszajelzésekre vágyott tiniként, mint szép vagy, okos vagy, ügyes vagy, büszke vagyok rád, addig a mostani kamaszok számokat néznek. Hány like van egy kép alatt, hányan nézték meg a videót, vagy éppen hányan kommentelték a közösségi médiás tartalmaikat.
Persze a komment miensége sem mindegy. Egyetlen picit negatív visszajelzés is felülírhat több száz szívecskét és indíthat el egy lavinát. A DAV önbizalom program Magyarországon 2019 óta próbál segíteni a fiataloknak, hogy boldogok legyenek a testükben, hogy úgy szeressék magukat, ahogy vannak.
A mai lányok 12 évesen kezdenek el képszerkesztő alkalmazást használni. 12 évesen. A leggyakrabban retusált testrészeik a bőr, az arc és a has. Miről szól a DAV-nak a problémán segíteni próbáló, fordított selfie és a hashtag digitális torzításmentes kampánya? Mit tehetünk mi, szülők annak érdekében, hogy olyan gyermeket neveljünk, akinek van önbizalma? Aki maga biztos a testében? Erről beszélgetünk a mai részben Kovács Orsolya pszichológussal, a Be Balance pszichológiai ponttól.
Nagyon örülünk, Orsi, hogy itt vagy velünk, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást, és beszélgettünk erről a nagyon fontos témáról. És hát hagyj áruljam el a nézőknek, hogy úgy kezdődött a beszélgetés, hogy leültünk, és akkor így most már látnak is ugye minket a hallgatók, nézők, hogy így ide raktam a laptopot, és akkor azt mondtam, hogy jaj, milyen jó, mert legalább nekem a laptopot rögtön kitakarja a hasam. És akkor hát így ugye kapcsoltam, hogy na hát rögtön egy olyan dologról beszélünk, meg egy rögtön olyan esemény, ami így kapcsolódik a témához, és eszembe jutott erről egy nemrégi fotózásom, képzeljétek el, fehér neműben fotóztak, és készült rólam pár olyan kép, ami bár beállított volt, de hogy tudjátok, így él a fejünkben egy Playboy, egy bármilyen márka, vagy fehér nemű márka fotózás kapcsán egy kép, hogy ha így áll a modell, akkor hogy kell kinéznie? Hogy egy top modellnek, hogyha így áll, tudjátok, neki akkor sincs hurkája, és aztán utána, amikor látod magad élőben, akkor így azt mondod, hogy úristen, te kövér vagy, hát neked ott miért van hurkád, hiszen egy fotón, egy, nem tudom, katalógusba, egy óriás plakáton se látod a hurkát, hogyha valaki úgy ül. És akkor ezen a fotózáson az történt, hogy így leültem, és akkor, ahogy ültem, úgy látszódott, ahogy természetesen az üléshez alkalmazkodik a testem. És akkor így gondolkoztam, hogy hát, hogy lehet, hogy kellene szólni a fotósnak, hogy retusálja ki. Még bennem is azért ez így dolgozik, hogy mert hát, hogy mit fognak szólni, hát, hogy ilyen kövér vagyok, vagy nem tudom, értitek. De hogy aztán így mondtam magamnak, hogy nem szabad, mert hogy nem szabad, hogy aki majd ezt a fotót lássa rólam, legyen az 14 éves, legyen az egyébként 24-34 éves, nem szabad, hogy azt lássák, hogy nem, szabad, nem is az, hogy azt lássák, hanem hogy én egy valótlan képet mutassak nekik. És hogy igazából erről szól ez az egész program, és hagyj kezdjem, mielőtt átadom majd nektek a szót, mert nem fogok ám ennyit beszélni, de hogy hagyj kezdjem pár nagyon durva számmal, ugyanis a DAV csinált egy magyar kutatást a tavalyi évben. Szóval ez egy friss kutatás a tini lányoknak, ugye ami a bevezetőben is elhangzott, 12 éves koruktól használnak applikációt, ami így ilyen retusálós, meg képszerkesztős, 12 éves korunktól. Én azon gondolkoztam, hogy 12 évesen...
Hát én meg azon gondolkoztam, hogy hova használja 12 évesen, mert hogy én nem tudom elképzelni, hogy 12 évesen mondjuk az Instagramra felengedem a gyerekeimet. Hova használja?
Hát, 12 évesen már felengedett, Timi.
6. osztályban.
8 éves korát vagy 7 éves korától neked kampányolni fog.
Igen.
Hogy ő jelen akar lenni, mert hát a barátnője is ott van, a többiek is ott vannak, ott zajlik a beszélgetés, és nem csak Instára szerintem, hanem ugyanúgy Facebookra is megszerkeszti a képet, vagy hogy ez nem csak, szerintem ez nem csak az Instáról szól,
nem
hanem
tudom.
A TikTokról is, meg az összes ilyen.
Hát nálunk a Máté iskolájánál nem mondod meg kb. Ilyen 12 éves kortól, hogy ki a 7., 8., 6., és nem mondod meg, hogy 7., 8., hogy 12 éves. Na, nagyon durva. És hogy például, ahogy így pörgettem én is az Instát, szoktam látni, hogy vannak kifejezetten ilyen alkalmazások, meg hát ugye az Instának is van alapjába véve ez a beépített filterei, hogy már úgy veszed föl, hogy kisebb orrot csinál, nem tudom. És akkor még ilyen pár érdekes, mert ilyen nagyon-nagyon jó dolgokat hozott ki a kutatás, hogy a megfelelő fotóhoz a tínilányok 52%-a addig csinál képet, amíg el nem jut a tökéletesség. És hogyha ugyanakkor 100 képet képesek csinálni. Szóval, hogy addig-addig nyomja magáról, míg az ő fejében élő tökéletesség el nem jut. És aztán végül...
Majd ráküld egy filtert.
A végén lárak egy filtert, de a végén figyelj, a 48%-a azt mondja, hogyha nem talál jó képet, akkor inkább ki se rakja. Mert hogy de döbbenet számomra. Orsi, te mit látsz erről?
Én rögtön oda mennék először vissza, hogy egyáltalán mit értünk a szépség fogalma alatt, hogyha így ezt kibondom, akár nektek is mit szólít be ez a szó, de a gyerekek többségénél is, amikor ez a szó elhangzik egyáltalán, hogy szépség, akkor valószínűleg megjelenik valamelyik celeb, influencer, topmodell, és akkor rögtön ahhoz kezdi el viszonyítani saját magát, hogy ő hol van, vagy a legcsinosabb osztálytársához, aki szintén az alapján lő be legcsinosabbnak, hogy a társadalmi nyomás meg a média hatására kitartunk annak. És hogy valójában, ha ami célunk lenne a kampányban is, meg szakemberekként is, hogy a szépség az egy lelkiállapot. Az az, hogy én hogy érzem magam a bőrömben, hogy becsülöm saját magamat, hogy érzek saját magam kapcsán, ha valami sikerül, vagy épp nem sikerül, és ez hogy jelenik meg aztán, hogyan tudom ezt megjeleníteni mondjuk egy képben. Hát milyen jó lenne, ha így gondolkodnánk róla, nem? Mert ahogy most gondolkodunk, az már egy negatív összehasonlítást idéz elő. Az első pillanatban, amikor magam felé fordítom a kamerát, és hát ez van a kicsiknél is, és a kamaszoknál is, hogy ez az első gondolat, hogy még a legjobb barátnőd is azt fogja mondani, hogy figyelj, ez neked nem előnyös, fordulj át a másik pózba, majd én csinálom akkor innen.
Ja, csak nem, az a legjobb barátnő azért legjobb barátnő. Most én itt lehet, hogy a naivát fogom képviselni ebben a beszélgetésben, de hogy azért, na, hát a legjobb barátnő az mindenhogy szép.
Hát a legjobb barátnő a legjobbat akarja neked.
Igen, tehát, hogy na hát pont ezt a különbséget lenne nagyon jó, hogyha megértenék a gyerekek, és ugye a Dáv önbizalom programjának az iskolai téningjai workshopjai ezt célozzák, hogy akkor vagyok jó barátnő, hogyha azt támogatom, hogy de így is szép vagy a spontaneitásodban, mindegy, hogy x kilóval, smink vagy smink nélkül, mert az te vagy, a te személyiséged. De hát azért, hogy gondolja a legtöbb fiatal, úgyhogy én akkor vagyok jó barát, hogyha nem fognak téged betámadni, mert olyan tökéletessé formáljuk a megjelenésed.
Ti szoktátok filterezni magatokat, vagy retusáljátok a képeket posztolás előtt?
Én most kb. Egy fél éve töröltem le az összes ilyen képszerkesztő programot a telefonomról, mert ingerelt az, hogy aha, még ezzel is meg tudom nézni, hogy mit tudok abból a képből kihozni, de most már maximum a sztorikra teszek rá valamilyen nem ornagyobbító vagy kisebbítő filtert, uh-huh. Csak hogy tudjátok, így a színe így nem tudom, uh-huh. Kedvesebb legyen, vagy ne látszódjon annyira a karikám, vagy valami, de egyébként a képeimre most már kevés olyan képet is rakok ki, ami nagyon szelfiznék, csak hogyha mondjuk jó a hajam, egy fodrász után. De én letöröltem, és tökre így jó, hogy nem ingerel, hogy majd milyen szempillát tudok még ezek közül választani, amit rátesz a fejemre.
De egyébként tök durva, nem tudom, figyeltétek-e, mert nyilván így kipróbálgatja az ember, de hogy vannak például az ilyen cicás, meg kutyás, vagy nem tudom milyen ilyen sztorik, ott is az van, hogy például oké, hogy csak egy cicát raksz, meg az orrodat eltakarja, de ugye tudom én, nekem kicsit nagyobb az orrom mondjuk így az átlagnál, és akkor én már örülök neki, hogy legalább eltakarja az arcomat, és amellett például az is az arcnak a, tudjátok, a kis miteszerek, meg nem tudom, azt is ki simítja. Szóval, hogy így észrevétlenül már egy ilyen cuki filter is gyakorlatilag torzít.
Mert egyébként az van, vagy hogy most az a gondolat jutott eszembe, hogy amikor kiteszem mondjuk a reggeli fejemet, hogy 23-szor kelt ez a gyerek, meg 42-szer a másik, és akkor így nézek ki, akkor én kapok olyan üzenetet, hogy akkor most miért vállalok még egy gyereket, vagy hogy akkor ezt most miért vállaltam, vagy hogy, tehát, hogy értitek, az is, hogyha megmutatod magad, tehát, hogy az sem jó, hogyha szerkeszted magad, meg az sem jó, hogyha rélbe megmutatod azt, hogy na most így nézek ki, mert azzal valahogy beindítod az emberekbe azt, hogy jó, de ezt amúgy te vállaltad, vagy jó, ez most oké, egy másik témája az egésznek, de hogy na, értitek, hogy mit akarok mondani.
Értem, egyébként nekem erről az egészről, az ilyen rögtön ilyen kommentáradatról az jutott eszembe, hogy most a napokban az Ördög Nóri, nem tudom, videózott, vagy sztorizott, vagy valami, és hát nyilván úgy néz ki, szerintem, vagyis nem, tehát, hogy még csak nem is úgy néz ki, amennyi idős, nagyon jól néz ki, de hát, hogy nyilván ő se 20 éves már, értitek, és úristen, olyan kommentek voltak alatta, hogy hát hogy nézel ki? Hát sminkelje, mert ki nem tudom, és akkor így volt, úristen, egy komment, és nem bírtam ki. És odaírtam neki, hogy ezt komolyan, tehát hogy képzeled, hogy írsz egy kommentet egy húsvérnőnek, aki megmutatja az arcát smink nélkül, minden nélkül, ami szerintem egy tök példamutató, mert hogy így nézünk ki, és nem úgy nézünk ki, hogy 1000 botox után, meg filter után, hanem megmutatja tényleg, hogy annak ellenére, hogy ő a szombat esténként a képernyőn az 1000 sminkkel, nem tudom micsodával is ki tud nézni, de hogy egyébként ő is ugyanígy néz ki, hogy ráncos, hogy nem tudom, hogy fáradt, hogy karikás, aztán megmutatja, és olyan kommenteket kapott, hogy így a szörfelt a hátamon. És akkor mi egyébként úgy gondolom, hogy mi felnőttek még egész jók vagyunk a gyerekekhez képest. Mert hogy a gyerekek meg szerintem így brutál egymás arcába tudják mondani, és ami még ennél durvább lehet, bár nem tudom, mert ugye nekem még nem ekkorák a gyerekeim, de hogy online, esetlegesen arcalanul írásba el tudom képzelni, hogy milyen kegyetlenek lehetnek.
Nagyon szépen rámutatsz arra, hogy mennyire fontos az otthon biztonsága ebben, hogy mit hallok arról, hogy édesanyám hogy beszél magáról, hogy mutatja meg magát a social media felületeken, és hogy mi történik mondjuk az iskolai közegében, ott is egy tanár hogy beszél önmagáról, hogy ér cikizni mondjuk a közösségben egymást, közbelépe valaki, nem lép közbe, hogy egyáltalán kinek a felelőssége az, hogy ezeket a normákat állandóan visszajelezze, mert ha a kommentelőkhöz fogjuk a saját önbecsülésünket kötni, akkor ott azért nagyon súlyos következmények lehetnek, de hát most gondoljunk bele, hogy még nekünk is mennyire fáj egy negatív komment, még ha valahol az ember próbálja is helyén kezelni, akkor milyen lehet az egy kamasznak, akinek ebben az időszakban fejlődés lélektanilag az a feladata, hogy nézze, hogy milyen hatást vált ki a környezetéből, mivel tudja ezt elérni a külsejével, hogy változtatgat a külsején. Na és hogyha erre folyamatosan csak akkor kap pozitív visszaigazolás, hogyha ezeknek a standard szépségideáloknak megfelel, akkor folyamatosan az erősödik benne, hogy én értéktelen vagyok, vagy én nem veszek elég vonzó a környezetemnek. És hogyha még otthon mondjuk az édesanyjától is azt hallja, aki akárhányszor belenéz a tükörbe, fú, azért még le kéne adnom 10-20 kilót, hogy jól nézzek ki, az apuka poénosan oda mondogatja, hogy na, ja Istenem, azok a kis plusz hurkák azért ott befittyennek, ne aggódj, majd neked is lesz. Tehát, hogy olyan vonatkozásban beszélünk a testünkről, mint nem is valami, ami úgy igazán hozzánk tartozna, meg aminek hálásak lehetünk, hogy működik, és energiával lát el, és visz minket abban a rengeteg stresszben, amit a hétköznapok hoznak, hanem valami, ami még ilyen gondokat okoz, mert nem azt a formát képviseli, amit a nagy könyvben megírtak.
Én azt mondtam a férjemnek, hogy soha nem mondhatod azt a gyerekeknek, hogy túl kicsi a hasa, túl nagy, kicsi a feneke, nagy a feneke, nem tudom, mert hogy én nekem képzeljétek el, hogy hát ti tudjátok, hogy én nem hordok rövid dolgokat, mert hogy nekem egyetlen egyszer mondta azt apukám, hogy olyan donga lábad van ebben a szoknyában, mint a mindegy, mondta, hogy a család, az ő családjában egyébként kicsodának. És hogy egyébként így addig így eszembe se jutott, hát foglalkoztam én azzal, nem tudom, azt hiszem ballagásra készültem, 8. ballagásra, mert ugye fekete, rövid alkalmi ruha volt rajtam, és hát addig se hordtam sokat szoknyát, mert alapjában mivel nem voltam ilyen szoknyás, de úgy akkor fölvettem. És akkor így ezt így mondta, és hogy én így azóta nem, tehát hogy a nyári 40 fokba is felveszem a nadrágot, vagy a hosszú ruhát, mert hogy egyszerűen így ott van bennem, ez így dübörög minden alkalommal. És ráadásul mondjuk én nem is vagyok olyan szoros meg közeli kapcsolatban az apukámmal, hogy adnék mondjuk a véleményre, de mégis itt van minden alkalommal. Úgyhogy én mondtam a férjemnek, hogy ezeket a lányokat, meg hát nyilván a fiunkat is, de hogy arra kell őket megtanítani, hogy pont úgy jók és tökéletesek, ahogy vannak.
Nagyon jó, hogy mondod, hogy egyetlen egy mondat elég. Igen. Egy célzott mondat évekig kísérti igen. az embert, és amit kevesebben szoktak tudni, meghallani, hogy a túlzott dicsérése a testnek is hasonló hatást válthat ki, pedig azt gondolnánk, hogy akkor én majd cserében mindig elmondom a kislányomnak, kisfiamnak, hogy de szép vagy, de jól nézel ki, de jó a alakod, te súlyod, de gondoljunk csak bele, hogyha folyamatosan a külsőre erősítünk rá, nekem ugyanaz az üzenete, hogy a külső nagyon meghatározó, hogyha föl fogsz szedni pár kilót, akkor már nem foglak ugyanígy látni, tehát ezeket nem tesszük hozzá, ezeket a mondatokat, de ha túl gyakran hangsúlyozzuk a külsőre a pozitív jegyeket, akkor is nagyon hasonló hatást érünk el, úgyhogy persze érdemes mondani, de nem napi szinten, és kiemelve inkább azokat a belső értékeket a testnek is. Szóval milyen jó, hogy ha mondjuk mozogtál, akkor ne azt mondd, hogy fú, de jó, hogy mozogtál, mert akkor nem fogsz elhízottan kinézni, hanem az, hogy de jó, hogy mozogtál, és milyen jó, hogy a tested ebben így támogatott, hogy megúsztad egy kis izomlázzal. Szóval, hogy mekkora felelőssége van a szavainknak, hogy mit emelünk ki belőle.
Nagyon nagy. És ez tök jó egyébként, hogy mondtad, hogy vigyázni kell az egyensúlyra, hogy aztán ne az legyen, hogy egyrészt, hogy a szépség mint olyan nagyon fontos lesz majd, illetve az, hogy, mert hogy ez ilyen tök nehéz, hogy akkor úgy egyáltalán a külsőségektől eltekintve, hogy így dicsérd is, de ne is dicsérd agyon, hogy aztán majd ne legyen egy ilyen beképzelt gyerek sem.
Igen, az önbecsülés az egy nagyon-nagyon mély belső viszonyulás önmagunkhoz. Össze szokták keverni egyébként sokszor az önbizalommal, ami az, hogy én különböző helyzetekben mennyire merek bízni a saját képességeimben, vagy azzal, hogy sikerül valamit teljesítenem, nem sikerül teljesítenem. Az önbecsülés ennél egy sokkal mélyebb dolog az, hogy mennyire bízom én abban, hogy szerethető vagyok, mennyire hiszem el, hogy engem tudnak mások is melegséggel odafigyelni, kezelni, és ez az a belső legmélyebb mag, amit pont ezzel formálhatunk ki, hogy olyan visszajelzéseket adunk a gyermekünek, főleg a kamaszkorban is önmagáról, amit be tud építeni abba, hogy kicsoda ő, hogy gondolkodik magáról, hogy milyen szeretettel, figyelemmel kísérjük mondjuk az ő életét akár a social médiában, tehát amit itt el is kezdtél feszegetni, hogy szülőként hol a helyem ebben, mert a gyerek el fogja kezdeni mondani, hogy szeretnék fennlenni, szeretnék ott is kapcsolatokat kiépíteni, mondjuk ne azt tudjam mondani, hogy nem, vagy igen, hanem hogy jó, de hogyan, milyen keretek között, hogy üljek oda melléd, nézzük át együtt, tekintsük át együtt, hogy mi az, amilyen kommentre érdemes válaszolni, mi az, amit inkább hagyjál, hogyan, ha valakit elkezdenek szekálni, akár osztálytársadat, ugye, amit te itt is utaltál, hogy nagyon keményen tudják bántani egymást, és még mindig a külső jegyek a vezetők abban, hogyha valakit valamivel piszkálunk, hogy ott állj oda, és ezt ugye úgy hívjuk, hogy a megfigyelő szerep, vagy a szemtanú szereplő egy mondjuk egy bullyingban, egy zaklatásban, és bátorítsd. Mondd azt a zaklatónak, hogy neked nincs igazad, és ne sértsd meg a barátomat, hanem gondolkodjál azon, hogy ez hogy esik a másiknak. Tehát, hogy ne csak üljünk és nézzünk, ugye mondtad, hogy nem bírtam ki, és odaírtam, és de jó. És hogyha ezt el tudod bátorítani a kamaszodat is, hogy felelősségünk van abban, hogy odaírjunk, támogassuk azt, akit bántanak, mert ez akkor mindent formál, azt is formálja, hogy a szépség tényleg ne abban a szűk kategóriában legyen értelmezhető, hogy jobban hasonlítok egy topmodellre, vagy kevésbé, hanem hogy ez egy lelki állapot, amiben szuper, hogyha én spontán bulizós képeket is, amiket nem 600-szor néztem át, rakok ki, vagy bármilyen tevékenységem, mert megmerem jeleníteni egy montázsban, hogy ezek nagyon lényeges dolgok.
Jaj, nekem kérdésem van. Egy kérdéssel készültem mára. Az van, hogy egy bizonyos kor fölött nagyon-nagyon a közösség határozza meg a gondolatait a gyereknek, főleg mondjuk egy kamasznak, egy kiskamasznak is már, nem azt, amit anya mond, nem azt, amit apa mond, mert hát lehet, hogy a barátnőm jobban tudja. És nem gondoltam volna, hogy ennyire hamar ez bekúszik. Nekem 5,5 éves a kislányom, és hát most néhány napja nagy a sírdogálás otthon, hogy neki nem esett még ki egy foga se, és a többiek csúfolják azért, mert neki megvan minden tejfoga, ő a legkisebb a csoportban, de a többieknek már kihullott akár 2 tejfoga is, és már fogatlanok, és ő neki meg még tejfoga van. És alig tudtuk arról meggyőzni, hogy ez így teljesen normális, hogy ő a legkisebb, ő a legfiatalabb, majd, hogyha ő is betölti a 6 évet, majd, amikor közeledik a szülinapja, neki is mozogni fog a foga, és hogy ez még csak nagyon mini, ez nagyon mikroközösség, ez nagyon az eleje, és akkor mi lehet még nagyban?
Amikor majd elkezdődni a mellők, meg elkezdnek szőrösödni, meg minden ilyen.
Hát kőkemény világ ez a gyerekeknek is, és hogy a szülő szerepét én azért tartom mindettől függetlenül nagyon fontosnak, mert ha a mi kapcsolatunkban a gyerek lázadni is fog, és azt mondja, hogy jaj, de ezt nem értheted, vagy de ez akkor is így van, akkor is nagyon fontosak ezek a szavak. Tehát lehet, hogy nektek nem fogja elismerni, hogy ő ezt átgondolja, de belül ez a saját belső folyamatában dolgozni fog, és fog neki számítani, hogy elvicceljük, elbagatelizáljuk az érzését, és azt mondjuk rá, hogy jaj, ne is foglalkozz vele. Ugye nagyon sokszor, amikor nekünk feszültséget okoz az, hogy mondjuk a gyerekünket bántják, és azért a legtöbb szülő empatikusan azt éli meg ilyenkor, mintha őt kalapálnák a földbe, de ha nem tanultuk meg, hogy lehet ilyen helyzeteket érzelmileg kezelni, akkor nagyon könnyen adunk ilyen tanácsot a gyereknek, hogy jaj, ne is foglalkozz vele, majd átmegy rajtuk. És hogy helyett sokkal hasznosabb stratégia azt mondani, hogy én megértem, hogy ez téged szomorúsággal tölt el, hogy nekem is nagyon rosszul esne. Akár hozhatok példát a saját életemből, hogy amikor nekem azt mondta az egyik évfolyamtársam, hogy nagy az orrom, akkor milyen sokáig tartott nézegetnem a tükörbe, hogy meggyőződjek róla, hogy ez most tényleg így van-e. Szóval nagyon megértem, hogy ez neked nehéz. De ez olyan különlegessé tesz mondjuk téged, vagy amit ti is elkezdtetek mondani, hogy ez egy természetes folyamat, és majd lehet, hogy te fogod utolérni őket a X fogacskáddal, meg hogy akkor annál később fog megromlani a fogac, vagy hogy nyugodtan lehet validálni, ezt így hívjuk az érzést, elismerni, hogy ahhoz van joga, és arról is érdemes a gyerekeknek ilyen helyzetbe beszélni, és akkor itt már ki lehet ezt a témát nyitni, hogy a többiek ezt miért csinálják vajon. Mert ugye erre nem szoktak rálátni, erre nem szoktak gondolni, hogy lehet, hogy annak a másik gyereknek is esetleg valami önbizalom problémája van, azáltal akarja egy kicsit ügyesebbnek gondolni magát, hányszor csinálják ezt a felnőtt világban is, hogy valaki mást lenyomok magamhoz képest, és hogy szólj ilyenkor nyugodtan a barátaidnak, barátnőidnek, hogy álljanak melléd. Ezt annyira fontos, hogy felvértezzük ezzel a gyerekeket, mert ez az egész életbe fog velünk jönni, mint nehézség, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik úgy próbálnak többek lenni, hogy a másikat lenyomják, és hogy mit tudok én ilyenkor tenni, vagy ha te ezt látod a saját kis közegetekben, akkor mit csinálj? És akkor itt jön még be, hogy ez ugye a szülői biztonság, amit én tudok adni, hogy elismerem az érzéseit, hogy beszélgetek róla, hogy ha nem akar róla beszélni, akkor nem erőltetem, de felhozom ezt a témát mondjuk egy következő héten, és figyelek azokra a jelzésekre, amiket a gyerek ad, tehát hogyha már azt látom mondjuk, hogy megváltozik a viselkedése, befelé fordulóbb lesz, vagy agresszívebb lesz, akkor ez mind-mind jelzés nekem szülőként, hogy valami olyan történik a gyermekemmel valamelyik másik közegében, amire én nem látok rá, ami neki nagyon rossz, ami őt, vagy az önbecsülését, akár az önértékelését lefelé húzza, és akkor érdemes közbelépnem. Kicsiknél ugye automatikusan, kamaszoknál ez már egy összetettebb kérdés, hogy mikor lépek be, akkor, hogyha a kamaszom nem tudja megoldani, tehát hiába beszélem át vele, hogy hogyan képviselje az érdekeit, nem megy, akkor bizony jó, ha bevonom a pedagógust, vagy akár az iskolát, hogy azért fontos lenne, hogy ott is menjen egy érzékenyítés, hogy mi történik, mert nem biztos, hogy a gyerekek meg tudják egymás közt oldani.
Most erről a fog dologról pont az jutott eszem, hogy én meg emlékszem, hogy annyira féltem, hogy jaj, közeleg ez a fog kiesős időszak, és akkor majd, hogy szegényt, majd mit mondjunk, meg hogy mondjunk, meg mennyit mondjuk, hogy ne jöjjön az, hogy rögtön önbizalom problémája lesz azért, mert hogy neki ott nincs, fogatlan. És hogy akkor majd bezár. És milyen érdekes, hogy valószínűleg, de majd javíts ki, hogy lehet, hogy ilyen ösztönösen azok a gyerekek, akiknek kiesett, és mondjuk lehet, hogy nekik ezzel problémájuk van, a saját maguk önbizalmatlanságát, vagy nem is tudom, amit okoz ez a fogveszteség, azt úgy próbálják így elfedni, vagy eltakarni, hogy kb. Így megtámadják szegény Mimit, akinek meg még szépen ott vannak a fogai, nem? Milyen durva, hogy amit mondtál, hogy felnőtt korban, ez teljesen normális, hogy a másikat inkább elnyomom, hogy még én alám is kerüljön, és hogy így már gyerekkorban ez így ösztönösen működik, mert gondolom, hogy nem megbeszélték, hogy jó, akkor neki még nem esett ki a foga, akkor most bántsuk őt ezért.
Nem tudom, hogy alakult ki, próbáltam a pedagógussal is beszélni, de valahogy ezt így nagyon zárt világba tudják kezelni, nem vették észre, hogy ez a téma közöttük. Csak én meg napok óta azt veszem észre, hogy mozgatja a fogát, próbálgatja, hogy na, hogyha így csinálom, megindul, melyik fog először próbálgatja, de hát még szegényem olyan, hát nem szegényem, csak azért mondom, hogy szegényem, mert sajnálom, hogy ebben a helyzetben van. Szóval távol áll még ettől ő.
Legyen meg.
Igen, úgyhogy bekerültünk az első ilyen körbe, és erre mondtam lányok, hogy nem szopizik eleget, meg jaj, hasfájás, milyen kis gondok azok, mik jönnek még.
Igen, és most ez is milyen érdekes, amit mondasz, hogy már az óvodában van egy ilyen téma, ami valószínűleg mégiscsak nagyon ott a gyerekek között ott lehet, és azt mondja a pedagógus, hogy nem veszi észre, és aztán utána ott lesznek, hogy tinik, és ezek a problémák már nem is egy ilyen szemmel látható, meg füllel hallható módon történnek, hanem egy ilyen online térben, amit nem tud a pedagógus sem, meg a szülő is nagyon nehezen tud, mert hogy most már annyi módja van, hogy hogyan ne vegye észre a szülő. Persze rengeteg módja van, hogy hogyan ellenőrizzük, de hogy ezeket sokkal könnyebb elrejteni.
Igen, meg talán az ellenőrzésnek is megvannak a határai, mert ugye annyira fontos, hogy a gyerek egyre önállóbbá tudjon válni, és arra érdemes odafigyelnünk, hogy ezt ne olyan eszközökkel akadályozzuk meg, hogy minden egyes posztját mondjuk elolvasom, vagy ne adj Isten, még bele is lépek az ő felhasználó felületeibe egy kamasznak, hát az olyan szinten az ő privát magánszféráját sérteni, ami a mi kettőnk bizalmi kapcsolatát iszonyúan lerombolná. Márpedig ez a sokkal fontosabb, hogyha nekem bizalmi kapcsolatom van a gyerekemmel, azt megőrizni, és azt néha azon az áron lehet, hogy valamit tényleg nem tudok, viszont azt érezze a gyerek, hogy én ott vagyok mögötte, és amikor álljon az a pont, hogy ő már tud róla beszélni, akkor merje azt behozni, merjen kérdezni, de ehhez nekem folyamatosan egy olyan kapcsolatban kell vele állnom, amiben ő mer megnyitni olyan félelmeket is, amiket nem mond el egy olyan helyzetben, hogyha tudja, hogy a szülő túlreagálja, ha a szülőnek az az egyetlen reakciója, hogy szidni kezdi az összes osztálytársát, meg az összes kamaszt, hogyha ha nem olyan súllyal veszi figyelembe a gondolatait, tehát egyébként nagyon nehéz ez a feladat, hogy én a gyerekem személyisége mentén, meg a saját félelmeim ellenére valahogy jól tudjam kísérni például ebben a folyamatban, hogyha, és itt egyébként a tájékoztatás az viszont egy nagyon hasznos eszköz, tehát, hogy vegyem vele végig, hogy milyen fajta módon szokás azt csinálni, hogy torzítani a külsőnket, torzítani a véleményünket, mert a gyerekek nagyon okosak, és hogyha beszélgetünk velük, tehát az általános tájékozottsági szintjüket növeljük, az már nekik be fog jókor jó időben hozni gondolatokat, hogy na itt most az történik, amiről mi beszéltünk. És azért mindig jó, hogyha kicsit korábban beszélünk már róla, mielőtt többre kerül. Tehát mondjuk mielőtt felengedem a Facebookra, ne az legyen az első gondolatom, hogy pontosan hány éves, hanem az, hogy beszélgettem-e már vele arról, hogy ott milyen veszélyek várhatják, mi történhet vele, hogy ott vagyok-e az első pár hónapban mellette, egy bizonyos időben, amiben tényleg megvizsgáljuk, hogy most ez, ami ide kikerült, mondjuk kép, az mindenkinek a legjobb pillanatát mutatja be. Ugye még felnőttek is hányszor azt gondolják, hogy itt mindenki boldog körülöttem, mindenkit eljegyeznek, mindenki gyereket vár, mindenki borzalmasan boldog ezektől a dolgoktól. Kamaszoknál, hogy a legjobb helyeken van, a legmenőbb márkákat viseli, és hogy a valóság az nem ez. Ez a valóságnak mondjuk egy 5%-os szelete.
Ezek a menő márkák. Most benyomtál egy gombot. Rögtön a tesi öltözőbe kerültem általános iskola 6. osztályában, amikor hát neked csak ilyen tornacipőd van, vagy edzőcipőd van, és én azt tök menőnek láttam, és nem tudtam, hogy miért mondják, hogy nem. Fogalmam sem volt semmiről, komolyan.
Ezért kellett Szabadkára járnunk a piacra, ahol megvettünk a Kamu Puma, meg Nike cipőt, és utána azzal villattam a suliba. Bizony.
Én meg nem is tudtam, hogy vannak ezek a márkák tök sokáig. Én is azt hiszem, hogy ahogy én ilyen naívan gondolkozom, vagy így elzárkózom ezektől, vagy azt gondolom, hogy elejét tudom majd venni, mondjuk úgy, hogy nem engedem fel 12 évesen az Instagramra, mert szerintem nem odavaló. Lehet, hogy anyukám is így gondolkozott. Ez most rakom csak így össze a kockákat, a képkockákat, hogy azt mondom, hogy tök sokáig nem tudtam, hogy vannak ezek a márkák.
De azért te vagy a legidősebb, nem?
Igen.
Nálunk én vagyok a legkisebb. Nekem volt egy 10 évvel idős, vagy van egy 10 évvel idősebb nővére, meg egy 5 évvel idősebb tőlük. Azért nekem mindig olyan cipő kellett, amilyen a nővéremnek, mert hát, hogyha olyan cipőm van, hát akkor az nagyon menő, hogy az 5 évvel idősebb nővérem is azt hordja, hát akkor én, hát hadd legyek Lágos. Már én is olyan menő. Úgyhogy nálunk az bejött ez a, hogy én vagyok a legkisebb.
Hogy ez egy természetes dolog, hogy mindenki mindenkihez viszonyítja magát, tehát ez egy olyan ősi tulajdonságunk, amit úgysem tudunk megváltoztatni, azt viszont tudjuk, hogy aztán hogyan tágítsuk ennek az értelmezését, tehát ha belegondoltuk, akkor bármilyen, akár saját magunkról is egy pillanat alatt születik valami negatív automatikus gondolat. Tehát azt le se tudjuk gátolni, mert olyan szinten automatikus, vagy akár az, hogy a mi fejünkben szép képpel valaki nagyon ellentmondásosan jelenik meg, akkor lehet, hogy bennünk is átfut az, hogy te jó ég, hogy néz már ki. Vagy egy kamasznál a szülők, hogyha felvesz valami rikító, vagy valami polgárpukkasztó dolgot, akkor lehet, hogy ez az első gondolata, hogy atya világna, hát ebben nem menjél sehova. És hogy amire viszont van ráhatásunk, hogy mi lesz a következő belső gondolatunk, az, hogy jaj, de jó, hogy ő így felvállalja az egyediségét, vagy ha én féltem és aggódom, hogy most őt emiatt meg fogják szólni, akkor ezt mondjam, ne azt, hogy nézel már ki, hanem azt mondjam, hogy most én egy aggódó azért, hogy nem fognak el miatt esetleg olyan szavakkal illetni, és akkor lehet, hogy a gyerek fog minket helyre tenni, hogy engem az nem érdekel. Tehát, hogy persze itt is ügyelve arra, hogy ne az én szorongásomról szóljon az, hogy hogyan fog felöltözni, de azt azért megoszthatom, hogyha én esetleg látok valami olyat, amire ő még talán nincsen felkészülve. És ugyanúgy, hogyha magamon is észlelem, hogy az az első gondolatom, hogy jaj, itt kilóg valami, jaj, milyen karikások a szemeim, akkor itt is lehet ez a következő gondolatom, hogy és akkor mi van? Tehát lehet, hogy az a jó, hogyha én is egyre inkább azt mutatom meg magamból, hogy mi a valóság. És persze néha megmutathatom azt is, hogy amikor a legjobb formámat hozom, az milyen, de hogy arányaiban, ugye, hogy néznek ki a platformok, az látszik, hogy mindenkinek milyen a legjobb formája 99%-ban. A valóság meg talán pont a fordítottja.
Igen. És most az jutott eszembe, hogy nagyon sokan például, amikor azt mondják, hogy akkor megmutatom, hogy nézek ki, igazából akkor se azt mutatják meg, hanem igen. Nagyon sokan tudjátok, ez a jó sok komment, meg minden miatt, akkor rakok magamról ki egy kurva jó képet, meg egy nagyon szar.
Úristen,
igen. De hogy azt nem vállalja be, hogy akkor kirak rakja csak a rossz képet, hanem azért, hogy akkor meg tudja osztani mindenki más, hogy akkor nézzétek meg, ilyen jól is kinézhet, meg olyan rosszul is, akkor...
De nem, hanem, hogy az a rossz kép sem a rossz kép, igen, hanem igen. Ha belelapozunk a kitörölt fotóknak a mappájába, azért ott találunk valódi rossz képet, úgyhogy az sem olyan rossz kép, hanem csak azért... Na, igen.
Igen.
Ez egy olyan előnytelen kép, amin jól nézek.
Igen.
A kamaszos iskolai tréningeknek ez egy hihetetlen izgalmas tanulsága, hogy ahogy elkezdenek ezekről a gyerekek beszélni, így a tanárok, a pedagógusok facilitálják a dávanyagai alapján a gyerekeket arra, hogy beszéljenek arról, hogy mennyire eltért mondjuk a régi időkben, hogy mit tartottunk szépnek, vagy hogy más kultúrákban mennyire más jegyek vannak szépnek tartva, és hogy elkezdik a kamaszok összerakni, hogy hát igen, ő azért néz ki azon a fotó mondjuk annyira jól, mert beállították a fényeket, elkészült a smink, profi fotós volt ott, profi fodrász, tehát mondjuk abban az egy képben benne volt 5 óra munka, meg több 100 000 forintnyi előkészület. Hát ez egy elérhető cél, mondjuk, valószínűleg nem, és hogy mit tud ő saját maga tenni, és felépíteni konkrét terv szintjén, hogy a mindennapjainak ne az legyen a része, hogy ezt akarom elérni, hanem hogy ő saját maga is tehet azért a környezetében, hogy amikor a barátnője csinálja a 16. beállított képet, akkor azt mondja, hogy jaj, ugye már inkább ehelyett dumáljuk ki a nem tudom milyen problémát, ami sokkal izgibb, mint hogy eltöltsünk még x időt azzal, hogy a tökéletes képet feltegyük, mert aztán mi jön? Arra kapok visszajelzést, ami a tökéletes kép. Magaménak fogom érezni? Nem. Mert hogy én is pontosan tudom, hogy én abba beleraktam 3 órányi munkát, és bármit fognak arra mondani, akkor azt fogom gondolni, hogy hát az arra a képre vonatkozott, ami rólam készült, de nem rám, és ha én gondolom belül, hogy hát én amúgy nem is az vagyok, akkor igazából mit fogok érezni? Azt fogom gondolni, hogy csak arra a formámra kapok jó visszajelzést, én meg nem mutatom az én sérülékenységemet, a valóságomat, tehát nem is kapok a valódi önbecsülésemet növelő, vagy az önbizalmamat építő visszajelzést, hanem arra fogok törekedni, mindig valami műarcomat mutassam, vagy azt, ahogy meg akarok felelni egy másik embernek, és akkor itt már ott tartunk, hogy úristen, én nem ismerek a valódi énemhez kapcsolódni.
És van olyan, hogy elferdül az önkép, hogy azt gondolják, hogy ő valójában úgy néz ki, ő valójában az, aki a megszerkesztett kép, és amikor pedig visszatér a földi bőrébe, és belenéz a tükörbe, és meglátja, hogy te jó Isten, ez mennyire nem az, és akkor esetleg elkezdi magát bántani, vagy magát marcangolni, ostorozni. Létezik ilyen?
Igen, te abszolút létezik, mert a realitás, amikor szembe érkezik velünk, és ugye erről is gondoskodik a környezetünk, mondjuk ilyen mondatokkal, hogy de fotogén vagy, és akkor ez a legtöbb embernek azt jelenti, hogy hát akkor ez azt jelenti, hogy a valóságban sokkal csúnyában nézek ki, mint azon a kirakott fotón, vagy amikor azzal kezdik az üdvözlés, hogy jaj, lefogytál! Tehát ugye ezekben mind benne van egy minősítés, ami azonnal visszahorgonyoz engem a realitásba. Tehát, hogyha én nekem a szépségem az tényleg nem arra van felépítve, hogy bár, hogy nézhetek kvázi ki, de ha épp jobb napom van, jobban érzem magam a bőrömben, akkor én azzal is elégedett vagyok. Ha vacakul érzem magam, akkor arra gondolok, hogy de azért milyen jó, hogy végig tudtam csinálni ezt a napot. Tehát ugye ezek a valóságos, pozitív belső hangok, akkor pillanatok alatt találnak meg ezek az ijesztő, kritikus bírálatok, és akkor rám szakad annak a valósága, hogy úristen, én akkor mennyit érek valójában. Ugye ezt fokozottan erősíti akár egy ilyen párkeresési időszak, és már kamaszoknál is, hogy azért írnak rám, mert meglátnak a Facebookon egy random képen, vagy Instán, és amikor jön a találkozás, akkor az első pillanatban látja a másik szemében mondjuk a csalódást, hogy hát nem úgy nézett ki, mint a képen. Na, ezt hogy építi be valaki, ugye? Tehát, hogy ez rögtön egy olyan dolog, ami egy ilyen torz irányba viszi el az embernek az önértékelését.
Hát igen, csak ugye a jelenlegi helyzet, vagy mondjuk az elmúlt 2 éves helyzet, amikor nagyon-nagyon-nagyon keveset voltak közösségben, viszont a visszajelzés az valamiért ilyen lételemük lett sokkal inkább, mondjuk a mi generációnknak, nem tudom, nekünk nem kellett, vagy nem jut eszembe, hogy ennyire igényeltük volna, de aztán lehet, hogy ők meg azért igénylik, mert hogy már ebbe születtek bele, nem, hogy amikor belekerülnek abba a korba, mert mondjuk...
Mire gondolsz?
Hát arra gondolok, hogy amikor mi tinik voltunk, ilyen 14-15 évesek voltunk, amikor volt ilyen, hogy ivív. És akkor ott nem volt
MySpace.
Meg MySpace. Ott nem volt ilyen, MySpace, hogy képeket lájkolni lehetett. Nyilván fel lehetett tölteni, meg az volt, hogy mit tudom, jó a MySpace oldalad, meg nem tudom, de hogy akkor ugye nem volt ilyen, hogy ott lehet visszajelzést adni egy fotóra. Most meg ugye az, hogy felkerül, és akkor onnan tudja, hogy amit jól csinál, hogy mennyi like van, vagy mennyi kommentet kap alá. És most ez tök mindegy egyébként, mert ez is egy ilyen nesze semmi fog meg jó, hogy az Instagram mondjuk beszüntet, hogy nem lehet látni, de hogy igazából te látod, és ha másét nem is látod, nyilván megbeszélik egymás között, mert meg tudják beszélni, de hogy a saját képeid között látod, hogy most ezen kicsit rosszabbul néztél ki, ez kapott 15 lájkot, azon meg ekkora piros rúzs van, meg kivasaltad a hajad, az meg 125-öt. És akkor ő benne már is elkezd ez az egész dolgozni.
Igen, és az, hogy vágynak a visszajelzés, az teljesen normális, és nagyon fontos is, hogy kapjanak visszajelzést, de hogy értékelik ki, na és itt megint ezért fontos erről nagyon beszélni, és hogy ők egymás közt is beszéljenek erről, hogy, és azt segíteni, hogy nem súlyozhatom ugyanúgy azt a visszajelzést, amit így a való életben kapok a viselkedésemre, reakcióimra, mint azt, hogy egy képre mit kaptam. Tehát mert az nem is a valóságot csugalja, az éppen azt, hogy éppen az emberek többsége hogyan gondolkodik arról, hogy mi a menő. Nem? Tehát arra kapod a visszajelzést, hogy eltaláltad-e, ki tudtad-e érezni, hogy mi most a menő. De az nem én vagyok. De ez nagyon nehéz külön kategóriába rakni a fiataloknál. Itt megint az jön vissza, hogy ha 20 gyerek körülöttem azt fogja mondani, hogy de ez a menő, akkor én itt szülőként, vagy akár pszichológusként mondhatok bármit neki, az na, kevés
erre lesz. Erre gondoltam, igen.
És ez mutat rá arra, hogy a közösségeket kell formálni, tehát, hogy nem elég egy embernek bármilyen szuper inputokat is adsz, ami fontos, de nem elég. Tehát az egész közösségben a gondolkodást érdemes formálni, és akkor itt jutunk vissza ahhoz, hogy miért fontos az, hogy egy-egy program szóljon az egész osztályközösséghez, vagy egy egész iskolai közösséghez, mert hogy akkor az egész közegben formálódik az, hogy én mit tartok jónak, és hogyha nem az lesz a jó, hogy milyen márkás menő cuccokba megyek, hanem az, hogy én megvédem a társamat attól, hogy egy sztereotíp skatujába akarják bezárni, akkor másként kezd el működni a közösség, más viselkedéseket fog jutalmazni, más megjelenésekre kapják a pozitív reakciót. De ehhez minden gyereknek valahogy meg kell értenie azt az alapvető dolgot, hogy ez miért jó nekem, miért jobb, hogyha saját magam értékes dolgokhoz társítom a jó visszajelzést, vagy akár a szépséget, és nem pedig ahhoz, ami dől rám a médiából. Ez meg kell értenem, hogy a média hogy működik, miért egy-egy márkát például nem csak az motivál, hogy mire lehet használni, hanem hogy eladok vele egy életstílust, és akkor én ahhoz akarok majd hasonlítani gyerekként. De ezeket nem értik, nem tudják a kamaszok, tehát muszáj ezekről beszélgetni velük ahhoz, hogy ez átmenjen, mint üzenet.
És ezért tök jó, hogy van egy ilyen DAV önbizalom program, ami fölhívja ezekre a figyelmet, és elmegy, és beszélnek erről, mert hogy oké, hogy arról beszélünk, hogy a legeslegfontosabb, hogy te otthon megadd a gyereknek a jó alapot, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy tanulni se szeret otthon a gyerek a szülővel, meg nagyon sok mindent nem szeret a szülővel, és sokkal könnyebben megy át egy iskolai közegbe, egy tanártól, pedagógustól, akire mondjuk jobb esetben fölnéz a gyerek, vagy akár egy vadidegentől, akivel akkor találkozott először, és mond neki 2 olyan mondatot, ami bekapcsolja azt a bizonyos gombot, ami minden adásban bekapcsolódik valamilyen gomb, de hogy be tud kapcsolni egy gombot, és akkor azt mondja a gyerek, hogy ezzel nekem dolgom van, és milyen érdekes, és akkor beszélnek ilyenekről. Nem titok, hogy mi egyébként bekapcsolódtunk, megnéztünk egy ilyen workshopot, hogy hogy is néz ki egy ilyen óra, de Orsi, azért kérlek szépen, hogy te is mesélj erről, hogyha hallgat minket olyan szülő, aki mondjuk ezelőtt áll, vagy akár ebbe, hogy mi is történik egy ilyen önbizalom program alatt, amikor elmennek az iskolába ezek az emberek.
Amit én rögtön hangsúlyoznék, mert nekem nagyon tetszik benne, hogy konkrét eszközöket ad. Egyébként szülőknek is, tehát bárki, hogyha felmegy a Holnapra, és azt érzi, hogy jó, most megint beszéltünk arról, hogy miért jó, ha ezekről a gyerekek tudnak, meg erről mindenhol lehet azért olvasni, hogy a torz média hatások, influencerek, de legtöbb szülőnek én azt tapasztalom, hogy ettől még fogalma sincs, hogy igen, hogy eljön hozzá. És ha valaki felmegy a Holnapra, akkor le tud tölteni konkrét gyakorlatokat, feladatokat, témákat, hogy hogyan beszéljen erről a gyerekkel. És ugye minden ott kezdődik, hogy én magammal hogy vagyok, de még ehhez is talál tippeket, hogy én hogyan dolgozzak a saját önértékelésemen, az otthoni kommunikáción ahhoz, hogy egy olyan teret biztosítsak, amiben az önbizalom kibontakozhat, és akkor az én gyerekemmel való kapcsolatot is hogyan formáljam még biztonságosabbá, bizalmasabbá. És én azt hiszem, hogy a szülők nagy részének ez egy nagyon fontos eszköz, hogy konkrétan kapok tippeket, mert minket azért ezzel szakemberként sokszor megtalálnak, hogy oké, de hogyan csináljam? Tehát, hogy ez a hogyan, ez az, ami ritkán szokott átmenni. És az iskolai programban is tulajdonképpen a pedagógusok ehhez kapnak egy nagyon klassz eszköztárat, és ez van behozva a gyerekeknek is. Ami ahogy itt utaltál is rá, alapjaiban arra épül, hogy ők maguk mondjanak ki dolgokat. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy frontális oktatást, amiben megint valaki megmondja a tutit felülről, hanem a gyerekek rakják össze kis videók mentén, hogy miért is nem jó az, hogyha nagyon egysikúan gondolkodunk az akár a szépségideálokról, akár az önbizalomról. Egymás közt beszélik át, hogy ő maga, saját maga mit tehet azért, hogy ez megváltozzon a világban. Tehát, hogy kamaszok imádják azt, a világot lehet megváltani. Hát hány ilyen gondolatunk volt nekünk is, és hogy például ez egy ilyen küldetéssé válhat minden fiatal életében, hogy én nem akarok már egy olyan világot tovább építeni, amiben minden mesterséges és mű, na de akkor milyen a természetes? És akkor a gyakorlatok segítségével azt tudják felépíteni egymás közt, hogy mi az, amitől nekem a szépség szépséget jelent, mit tudok én tenni, hogyha azt látom, hogy a barátomat bántják az online térbe, én magam hogyan lépjek fel, kinek szóljak akkor, hogyha engem bántanak, hogyha azt látom, hogy a közösségben valami olyan irány indul el, amit nem érzek helyén valónak, akkor hogyan tudom azt megfogalmazni, felvállalni. Tehát azt gondolom, hogy ezek a témák körül járva már bátorságot és önbizalmat adnak a fiataloknak, hogy van ráhatásuk, hogy ne úgy gondolkodjanak a jelenükben, hogy én passzívan vagyok, velem történnek ezek a dolgok, én csak lekövethetem a trendeket, megvehetem akkor azt, hogy milyen új smink tendenciákat tudok csinálni, vagy gondolkodhatok erről, úgyhogy persze, hogyha én örömmel festem ki magam azért, mert nekem ez jó érzés, én itt kapcsolódom a nőiségemhez, akkor az rendben van, de ezt azért csinálom, hogy elfedjem magam, elrejtsem a hajammal, a pattanásaim, a tökéletlenségem, akkor vegyem észre, hogy ez nincs rendben, és dolgozzak magamban ezen. És akkor itt erre konkrét stratégiákat dolgozhatnak ki a fiatalok a pedagógusokkal együtt. És ugye miért hatékony ez? Mert minden más társam is ezen fog dolgozni, tehát ez együtt válik a közösség értékévé, ahogy erről gondolkodunk, és akkor tudjuk egymást is figyelmeztetni, hogyha ettől eltérünk. Tehát, hogy itt ennek megint csak azt a részét hangsúlyoznám, hogy hat egyéni szinten közvetlenül is, mert átgondolok olyan témákat, amiket korábban esetleg nem tettem meg, hogy irreális az, hogy olyan emberhez viszonyítom magam, aki arra a szakmára köteleződött el, hogy mit mutat meg magából, és hat a közösségen keresztül is, hogy ott mi válik fontos normává.
És nem tudom, tudtok-e példákat mondani, vagy ilyen visszajelzések gyerekektől, meg akár pedagógusoktól is magára a programra. Kíváncsi vagyok, hogy reagál egy gyerek egy ilyenre.
Hogy egy gyerek és egy felnőtt.
Igen, igen, igen.
Igen, hát a pedagógusok nagyon élvezik ezeket az alkalmakat, azért, mert hogy ezekről a témákról egy nagyon mély beszélgetést tudnak elindítani. Egyébként erre nagyon vágynak a kamaszok. Mindig azt mondják persze, hogy a felnőttek azok már olyan messze vannak tőlünk, és amikor őszintén leülnek ezekről beszélgetni a gyerekekkel, akkor egyébként nagyon isszák be azokat a gondolatokat, szavakat, amiket a felnőtt világ közvetít számukra, úgyhogy nagyon élvezik, annyira, hogy bele szoktak csúszni a szünetekbe is a tanórák után, mert nem bírják abba hagyni az egészet, és a pedagógusoknak is egy jó megélés azt látni, hogy itt történik valami, hogy itt ez nem egy olyan etika óra lesz, vagy egy egyéb óra, amin akkor hivatalos gondolatokat beszélünk át, hanem mindenki tud ehhez valamit kapcsolni, mert ezek nagyon mélyen nyúlnak bele a hétköznapjainkba, és hogy érzik, hogy itt valami változás lesz, elkezdem másként látni azt, hogy az, aki, nem tudom, kifestette magát, vagy eltorzított teljesen a saját külsejét, az valójában lehet, hogy nem azért teszi, mert annyira magabiztos, hanem pont azért, mert annyira önbizalom hiányos. És hogy ez azért nagyon sok erőt ad a fiataloknak abban, hogy másként kezdjenek el gondolkodni.
Az jutott eszembe, hogy így az elmúlt adásokban nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy a gyerekeknek milyen olyan skillek vannak, amik így fontosak, így hosszú távon. És pár adással ezelőtt beszéltünk az önismeretről, és az önismeret, meg az önbizalom is nagyon így összekapcsolódik, és én például a saját platformomon hangsúlyozom, megmondom azt, hogy beszélünk arról, hogy a közösségi média egy rossz és kártékony dolog. Nem, a közösségi média szerintem jó tud lenni, csak jól kell tudni használni, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerekeinket is, amikor majd oda kerülnek, hogy a Timi gyerekeit ilyen 18-20 évesen elkezdenek, hogy beriposztálnak az Instagramra, hogy akkor tudják, hogy ne azt kövessék, nem tudom, akit 4 millióan követnek azért, mert szép, és naponta 3 különböző rúst mutogat x millió forintért, hanem hogy tényleg olyan értékeset, ami ad. És egyébként, hogyha így hallgat minket bárki, felnőttként is ez ott kezdődik, hogy fölmész az Instagramra, és végignézed a feedet, és hogyha valamit megnézel, és felcsesz, vagy gyomorgörcsöd van, vagy bármilyen rossz érzésed van, akkor az a te döntésed, az egyetlen egy gombnyomás, hogy kiköveted. Nem.
És ha kiköveted, nem jársz oda naponta.
És akkor nem jársz oda, igen, mégis. Igen. És hogyha ezt mi megtesszük, és rájövünk, és érezzük, hogy ez egyébként egy tök jó dolog, akkor utána el tudod mondani a gyereknek is, hogy szerintem ne a nem tudom X-top modellt kövesd, aki úgy fogja fotózni magát, hogyha így leül, akkor nem látszódik a hurkája, hanem olyat kövesd, aki fölrak magáról úgy egy fotót, hogy látszódik, mert hogy ez egy teljesen normális dolog, de egyébként tud valami értéket rakni az egész világhoz, a mindennapjaidhoz, a bármihez. És akkor ez majd így szép lassan, nyilván nem 2 év múlva, meg 1 év múlva, de hogy így egyszer majd eljutunk odáig, hogy tényleg szép lesz a világ.
Egyébként ez egy nagyon jó technika, amit itt meg is fogalmaztál, az önismeretbe nyúlni, hogy amikor én megnézek valamit, milyen érzést kelt bennem, és ha azt tapasztalom, hogy negatív érzést, rossz érzést, akkor ez egy jó súgó, hogy akkor tényleg töröljem. És hogyha nem töröm, akkor elgondolkodjak azon, hogy miért akarok én negatív visszajelzéseket hallani, miről szól az bennem, és ezt egy gyerek még, vagy egy kamasz még valószínűleg nem tudja, tehát akkor érdemes neki elmagyarázni, hogy ezzel te bántod magad. És az, hogy ezt sajnos tudjuk csinálni, hogy bántjuk magunkat, de hogy mennyivel fontosabb lenne, hogy ilyenkor ott légy magadnak is egy bátorító hanggal és gondolattal. Tehát nem ilyen felesleges, pozitív, pszichológiai történetekkel, amit félre szoktak érteni, hogy akkor mindig mondd magadra, hogy szép vagyok, és jó vagyok, és nem tudom micsoda, hanem hogy a realitással, hogy nem ettől vagyok értékes, hogy ehhez hasonlítok-e. ezeket végig gondolni. Ha viszont valami jó érzéssel tölt el, inspirál engem, akkor azt megkövethetem, akkor az inspirálni fog esetleg a változásra, vagy hogy még több energiát fektessek az öngondoskodásba, igényesebben bánjak a testemmel. Úgyhogy igen, ez a fekete-fehér gondolkodást elkerülni, az szerintem az egyik legnagyobb kihívás, és arra tanítani egy kamaszt, aki automatikusan is hajlamos a fekete-fehér gondolkodásra, hogy van ott még néhány szín, és azt próbáld meg inkább felfejteni. Ez az egyik legjobb eszköz.
Igen. És még az jutott eszembe, hogy egy ilyen nagyon egyszerű klisé, de hogy mi nálunk például az szokott lenni, hogy bár nagyon-nagyon nehéz, mert ugye nekem, hogy 3 gyerekem van, nagyon nehéz megtalálni azt, hogy nyilván még nem mind a 3-mal kell úgy a minőségi idő, amit mindjárt el fogok mondani, miért mondom, de hogy így nagyon fontos, hogy mindegyiket megfogod, és elvinni, és hogy nálunk az szokott lenni, hogy na akkor, Emmácska, gyere, menjünk el a boltba, és akkor dumálgassunk közben, nálunk ez a dumálgatás van. És most eszembe jutott, hogy a Timiéknél tudom, hogy ő nálunk a Mimivel például alvás előtt van, hogy akkor így beszélgettek. Mert egyszerűen ez a kulcsa mindennek, hogy a gyerek tudja, hogy van lehetősége beszélni, és hogy meghallgatjuk. Ti mikor dumálgattok?
Akkor oviba viszem a Martint, meghozzam, az fél óra út kb. Imádom. Imádom. Nyilván ő még tehát, hogy arról beszélgetünk, hogy kitörte a vulkán, és én akkor hol kávéztem, amikor a vulkán kitört, és a dínók meghaltak. De annyira imádom, ahogy egyre jobban nyílik ki ugye a tudata, és akkor anya, annyira cuki volt, ezt muszáj elmondanom, jöttünk az autópályán, anya, és így mutatott, annak az autónak nem mozog a kereke, és megy, azt hogy csinálja. De tudjátok, és láttam, hogy gondolkodik rajta, és oké, hogy ez nem ez a téma, de hogy ahogy így nyílik, és akkor mindenről így beszélgetünk, és ja, hát ez napi 1 óra. Ez
igen, de tök fontos, hogy ez ilyennél ne azt mondod, hogy hagyjál már, mert most várat vagyok, most már nem ide koncentrálok, hanem igen. Az, hogy nem, tudod, gyorsan meggooglizod, és akkor így beszélgettek erről, mert hogy most alapozod meg az, hogy majd 10 év múlva is leüljön, és akkor anya, nem tudom az, hogy van, hogyan, nem tudom.
Igen.
Tök fontos.
Igen.
Technikai jellegű dologról beszélhetünk, hogy lehet csatlakozni ehhez a programhoz, aki szeretne?
Természetesen beszélhetünk. Az egyik, amit az előbb mondott az Orsi, ami a szülőknek az ingyenesen elérhető anyag, az a daf.hu/önbizalom oldalon érhető el, és az pedig, hogy iskolákba hogy kerüljön, abba segíts nekünk te.
Azok a pedagógusok, akik szívesen csatlakoznának a programhoz, azok fel tudnak menni a DAV honlapjára is, de a Facebook oldalon is tudnak írni és jelezni, hogy szeretnék az iskolájukban ez a program megvalósuljon, úgyhogy nagyon könnyen tudnak hozzáférni ezekhez az anyagokhoz, meg lehetőségekhez, és szülőként is bátoríthatjuk az osztályfőnököket, az intézményt, hogy kapcsolódjanak be. Egyébként a DAV is igyekszik megkeresni ezzel minél több helyet, de ahova esetleg nem jutottak el, ott nyugodtan érdemes a másik oldalról is kopogtatni.
És ez milyen korosztály, hogy van a tólig?
Elsősorban a 14 éves korosztály célozza, de most már vannak anyagok a kisebb korosztálynak is, hogy minél hamarabb elő legyenek feszítve erre a témára, minél természetesen teljesen más eszközökkel, de már beszélgetni lehessen, játszani lehessen erről a témáról, úgyhogy már nyugodtan lehet a korábbi osztályokba kapcsolódó gyerekek kapcsán is ezzel dolgozni.
Nagyon jó. Úgy tudom, hogy tavaly is már több ezer, 6-7 ezer gyerekhez sikerült eljutni a programmal, idén még több a terv, úgyhogy lehet bátran jelentkezni, aki esetleg néz vagy hallgat minket, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, Orsi, hogy eljöttél és beszélgettünk erről, és a DAV-nak is köszönjük, hogy ilyen fontos témával foglalkozik. A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, és 1 hét múlva is folytatjuk innen. Sziasztok!
Sziasztok!
A mai adást a DAV Önbizalom program támogatta. Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen, de megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljetek, vagy osszátok meg, meséljetek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Azok a...
Nem szeretném, hogy megnőjenek a gyerekeim. Nem szeretném.
Mondtam az előző évadban, hogy amiről beszélünk, az nem probléma.
Bírom a nem az éjszakázást, inkább fogzanak örök életükben.
Fogzanak. Dev.hu-pen a Timi fogja mindjárt felmondani a nyelvtörőnket, szóval az ingyenesen letölthető anyag az a dev.hu/önbizalom oldalon érhető el.
A műsor a Béton partnere.